Dr. Máriás, szép jó estét!
Sziasztok, jó estét!
Mindig előveszed a rádiós hangod? Láttam egy ilyet délután, egy ilyen beszélgetést veled.
Egyszerűen zavarba jövök, és módosítom a hangomat, hogy felismerjenek. Ja.
Figyelj, idézek valamit. Felfoghatatlan csoda történt. Tudósok koncert lesz látható, hallható a Királyi TV-ben. M2. December 12. KEDD 21:10-től. Ráadásul a tavaly összeadott nagyszabású zombiűző buli felvétele, amely újságírói minősítés szerint felrobbantotta az A38-at. Nézzétek, ki tudja, meddig nézhetitek. Ez egy Facebook poszt, ami tegnap történt. És egyébként nem csak ezért találkozunk, hanem itt van a kezemben. Fél kilóra ez azért nem semmi. Szóval, hogy ez legalább van 3 kiló.
Hát legalább kilóra van súlya.
De kilóra azért van súlya. Van egy könyv, ami megjelent, Dr. Máriás, Tanmesék a világ legfejlettebb demokráciájáról. Csodát. Egyébként, figyelj, most élőben megkérdezem, nem tarthatnám ezt meg?
Persze, hogy megtarthatod, azért hoztam, természetesen, legyen a rádiókaféban is egy ilyen.
Szemét dolog volt.
Ez csak
azért hoztad igazából, hogy megmutasd, nem? Ez a sajtó példány.
Hát nem tudom éppen, hogy mi a minősítése, mindegy, de szeretettel és örömmel hoztam, úgyhogy legyen. Örülök, hogyha lapozgatják.
Na jó van, most biztos, hogy fogok lapozgatni bele, ugyanis hát rengeteg kérdés van, nyilván ez az apropó, egyébként nagyon sok minden van. Itt a betiltásról egy csomó minden, csomószor beszélsz, fölmerül, akár a kiállításaiddal kapcsolatban volt, ezért szeptember-október tájéken egy nagyon szép kis jambori, egy ilyen jó kis kanosszajárásod, ami szintén egy érdekes volt, de igazából minden humorral állsz. És ez tök érdekes, hogy most az előtted lévők közül valaki mondta, hogy figyeld, majd jön a Máriás, hallod, az elképesztő, és figyeljetek, és tudjátok, hogy ez érdekes, hogy még él?
Hát köszönöm ezt a kedves észrevételt. Még azért éldegélnék valamennyit, ha nem baj, meg még rajzolgatnék, festegetnék, írogatnék. Érezhető, hogy van egy felfogozott feszültség a társadalmunkban, most talán nem mondtam túl nagy újdonságot, és hát, hogy vannak ilyen letiltások, sajnos egyre több. Úgyhogy hát valahogy, mintha ez a humor dolog, vagy az irónia, ez egyre nagyobb ellenségé válna, és hát egyre kevésbé örülnének egyesek annak, hogyha van ilyen. Hát én meg egyszerűen ilyen vagyok, úgyhogy hát nagyjából így tudok kommunikálni. Hát majd meglátjuk, mi lesz még.
Van még egy dolog, amit elfelejtettem, ne arra, úgyis több záróját nem nyitok már ma este. Van egy műsor, van egy rovat, amit csütörtökönként az Egészségkód című rovat, amiben a társműsorvezetőm Kovács Róbert, Semmelweis prémium vezetője, és hát ő nagy szeretettel üdvözölt téged. Te mit üzensz neki?
Ó, hát én is nagy szeretettel üdvözlöm a Robit, nagyon szeretem őt, nagyon kedves ember.
Az igaz, hogy tényleg felhívott téged, hogy meg akar ismerni?
Igen, vannak ilyenek, és ellátogatott hozzám, és a végén valami kis alkotást is talán vásárolt. Szóval, és köttetnek így barátságok, tehát vagyunk, akik hasonlóan gondolkodunk, ilyen oldalról, olyan oldalról, és akik fontosnak tartjuk azt még, hogy itt valami legyen, és valamit képviseljünk, legyen még valami mozgást, én legyen valami kultúra, uram, bocsán, művészet is. Úgyhogy Robival legutóbb Szentendrén találkoztunk, amikor a Vajda Lajos stúdióban nyílt egy kiállítás a nyáron, és utána volt egy tudósok koncert, de hát többször is így volt alkalmunk beszélgetni, tartottam egy vele közös jóformán tárlatvezetést, májusban a Godó galériában volt egy kiállításom, úgyhogy vannak ilyen találkozások, ezek nagyon sokat érnek, nagyon fontosak, és hát én igyekszem mindenkivel, aki érdeklődő, azzal kommunikálni, kapcsolatba lépni.
Fontos egyébként, nem zárkózol el, talán ez is hozzásegít a humorod fennmaradásához is, akár fejlődéséhez. Tehát gondolom, hogy ez nem állt meg.
Érdekelnek az emberek, az emberi sorsok, az emberi vélemények, a legkülönbözőbbek is, és hogyha a normális keretek között vannak akusztikailag megoldva, akkor hát miért is ne beszélgetne, vitázna az ember? Nyilván vannak olyan emberek, akikkel nem érdemes, akkor ott hát inkább a megértés a gyógymódnak az egyetlen formája, és akkor tovább kell állni.
beszélünk akkor egy picit erről a kiadványról. Tényleg szép, és mindeközben lapozgatom, és igyekszem két felé figyelni. Az oroszok már megint a Spice-ban vannak, van egy ilyen című festmény, és közben mindenhová írsz is. És igazából ezek szabad versek, akárhonnan nézem.
Tulajdonképpen egy új műfaj teremtődött azáltal, hogy rendszeresen közzétettem az utóbbi néhány évben egy-egy képet, és írtam hozzá egy szöveget. Eleinte ezek rövidebb szövegek voltak, azután valahogy kialakult egy stílus, hogy egy-egy történet párosul egy-egy festményhez, amely egyrészt megmagyarázza, hogy miről szól az a festmény, vagy hogy honnan jött annak az ihlete, indítatása, vagy éppen kit látunk, vagy éppen az hogyan cseng, mint egyfajta modern mese, amilyeneket hát ma már a médiában hallunk tulajdonképpen mindenféle politikai vagy ideológiai célzattal, már egy ennyire mesés világban élünk, úgyhogy úgy gondoltam, hogy hát ezek a tarmesék, amelyek hát valószínűleg nem csak Magyarországon, hanem lehet, hogy Kínában vagy Észak-Koreában is még nagyon népszerűek, hogy ezeket miért ne elevenítsük fel ezeknek a nemes hagyományát, és hogy teremtsünk meg egy ilyen kicsit bárgyú, de hát azért eléggé szókimondó műfajta, amelyben a sorok között is olvasva azért meg tudjuk érteni, hogy ki mire utal, mivel kapcsolódik, és hogy hát igazából az a jelenség, amit éppen látunk a társadalomban, az esetleg hol vagy miben gyökerezik.
A kritika az alapvetés nálad? A festményeknél, meg az írásnál? Lehet, zenében vagy... egy kicsit más a helyzet, majd arról is fogunk beszélni, sőt, hogy ezért előkészítettem a kedvenc számomat is a tudósoktól.
Az van, hogy valamikor nagyon régen, tehát mondjuk 40 évvel ezelőtt, hát ennyi éves vagyok, igen, hogy akkor még teljesen elvont dolgokat festettem, igen, és fokozatosan, ahogy az életemben egyre több politika által meghatározott fordulat lett, lásd, jugoszláv háború, később rendszerváltás, ilyen olyan élmények, tehát egyre inkább az a hétköznapi vagy történelmi pillanat iránt váltam fogékonyá, amelyben hát megpróbálok a jelenünkről és a közelmúltunkról szólni. Ez lehet teljesen aktuális esemény, vagy lehetnek olyan művészek, személyek, akik viszont jelen vannak a kultúránkban a mai napig is, például Ady Endre vagy Bartók Béla, de hát lehet például Orbán Viktor vagy Gyurcsány Ferenc is, és az ő általuk képviselt dolgok. Tehát itt személyek jelenítenek meg bizonyos politikai vagy ideológiai állításokat, vagy izgalmas fordulatokat, és hát én ezeket egyfajta napló formájában megpróbálom festeni, és próbálok egy-egy történetet írni, akár a tanároknak a tüntetéséről, vagy milliárdosokról, akik hát hajléktalannokká is válhatnak. Úgyhogy több fejezetre van tagolva ez az album, amely hát 300 oldalas is elég sommás már csak a papír mennyisége miatt, de hát hogy tulajdonképpen az utóbbi 3 és 10 év közötti időszaknak a egyfajta best-of-ja, és mindegyikhez van egy személyes történet, értelmezés, vagy háttértörténet párosítva, legyen az akár az az eset, amikor Zámbó Dzsimit a világ legrondább nőjének választották, és én úgy gondoltam, hogy ez igazságtalan, és ezért őt meg kell festeni egy nagyon szép nőként, vagy hogyha Csicsolina például nem emigrál, és itt marad Parassa pusztán egy idősek otthonában takarítani, akkor az milyen, hogyan néz neki?
Kádár Jánosról is beszéljék, kérlek, pár szót.
Kádár János viszont Mona Lisa-ként jelenik meg, mert hát tulajdonképpen ahogy őt látjuk, akkor megéljük azt a melankóliát, amelyen keresztül szűrve a szocializmus ideje, korszaka sokkal szebbnek tűnik, vagy megszépül ezáltal, hogy egy ilyen szűrőn keresztül látjuk, és így tovább, úgyhogy tulajdonképpen szinte valamennyi meghatározó politikai személy látható ebben az albumban. Nem is, hogy hát.
Tanár úr, felolvashatok itt egy bekezdést?
Hát hogy?
Kádár János című képhez. Kedves Mona Lisa elvtárs nő. A Magyar Kommunista Párt legutóbbi kongresszusán azt a döntést hozta, hogy a magyar művészet feladata a magyar dolgozók szépség igényét a legmagasabb művészeti színvonalon, egyben a népünk és munkásosztályunk számára a legfontosabb ideológiai tartalommal felruházva megvalósítani. Mert csak az ilyen művészettel tudjuk majd számára a fejlődés útját felmutatni, egyben a munkáját jutalmazni. Folytatólag nem olvasom végig. azt akartam mondani, és azért is olvastam ezt föl, hogy kicsit a bohóc karaktere jut eszembe. A bohócon általában nevetünk, ugye? Mert hogy ő egy olyan vicces forma, mert hogy mindig elesik, meg olyan balfék. De bohócnak lenni az egyik legtragikusabb dolog, hiszen a bohóc a legtragikusabb karakter. És amikor a te műveidet nézem, akkor van egy könnyedség benne a legfájóbb dolgokról. Szerintem az, amiben egyébként élünk, és amire utaltál, nagyon sok esetben nagyon fájó pillanatokat okoznak az életünkben, a közélet, az, ami körülvesz bennünket, nagyon-nagyon fáj. Tehát ez most azért tényleg fáj. És azt hiszem, hogy utalsz is valamelyik tudósok számban a birka népre. Na most megélni milyen ezt a fájdalmat? Mert könnyed. Tehát ahogyan én, tehát röhögök rajta. Én is röhögök rajta, a mellettem ülő is röhög rajta, a Bunkóczi Laci is röhög rajta, aki kinn a folyosón leszólít, és mindannyian nevetünk, mert azt érezzük, hogy könnyed, és fölélegzünk egy picit ebből a fájdalomból. De megélni ezt a fájdalmat, leírni, megrajzolni, megfesteni ezt a fájdalmat, az milyen?
Nagyon fáj, mondaná József Attila, hát vagy azt mondhatnánk, hogy tragikomikus, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy a bohóc és a király szerepe, a király dönt mindenről, és ő a komoly, és ő a méltóság, a bohóc viszont szabad, és ki tud mondani sok mindent, és miközben olykor vicceset mond, néha azt mondja ki, amit más nem tud, vagy nem akar, vagy akinek nem szabad. Úgyhogy, ha nem is teljesen bohóci az én szerepem, azért nyilván ez a hang is megjelenik abban a polifonikus hangzásban, amelyet hát én igyekszem a művészetemmel megvalósítani. Hát van benne egy ilyen fájdalom faktor is, de ugyanakkor valahogy fel kell dolgoznunk azt a világot, azt a helyzetet, amiben élünk, és engem ez tud tulajdonképpen éltetni, valamint hogyha másokban egyfajta könnyebbséget, megkönnyebbülést, együttérzést, hasonszörűséget vélek ezek nyomán felfedezni. És én nem politikai pártot vagy oldalt vagy ideológiát képviselek, hanem mindegyikkel kapcsolatban megpróbálom a kis ember, a bohóc, a társadalmi kívülálló, tragikus, egyszerű, de szabad szemével látni és láttatni a dolgokat, és hát mindenben ugye egy kis ellentmondást, vagy poént, vagy geget igazából a felszínre hozni, mert hát azért minden oldalon van ilyen bőven.
De ebben az is segít, nem, hogy Újvidékről származol.
Hát lehet, hogy ráéreztél a lényegi pontra, tehát én párhuzamos kultúrák között éltem, vagy nevelkedtem, tehát én magyar nemzetiségű vagyok, de alapvetően egy szerb nemzetiségű környezetben nevelkedtem, emellett angolul is elég jól beszélek, tehát nagyon sok angol nyelvű lemezzel, könyvvel, és így tovább találkoztam, és hát karrierem során kiállítottam, utaztam Kínába, Oroszországba, Amerikába és Európa szerte. Hát, ha nem is minden, de azért sokfelé értek mindenféle benyomások azt illetően, hogy mi hol vagyunk a világ térképén, és hogy mit gondolnak az emberek rólunk, és mennyire vagyunk nekik fontosak, és hogyan látnak minket. Például, hogy az ember Hollandiában angolul vagy magyarul énekeljen, mit látasson, például Belgrádban az ember magyarul vagy szerbül énekeljen, és így tovább, hogyan reagálnak egy bizonyos festményre a New York-i kiállításon.
Ezeket figyeled, amikor kimész és kiállítasz, nézed a reakciókat? Irányítottan?
Persze, mert nyilván ott egy más válogatást vonultatok fel, és nem Kádár Jánost állítom ki, mert ő róla nem tudják, hogy kicsoda.
Nem értenék.
Viszont Orbán Viktort ismerik, vagy Kim Jong-unt, vagy Trumpot, vagy más híres élő politikusokat, úgyhogy általuk lehet bizonyos ideológiai, politikai, társadalmi, történelmi helyzeteket megjeleníteni, és így lehet kommunikálni ott a nézőkkel. Hát Kínában egy kicsit nehezebb volt ez a dolog, de ott is nagyon kedvelték a képeket, és körbevitték több múzeumban, ami hát számomra tulajdonképpen felfoghatatlan volt, de kedves.
Szóval visszatérve a Tamásik a világ legfejlettebb demokráciájáról című könyvhöz, ez egy válogatás nyilvánvaló. Tudnál egy teljes életmű anyagot összeállítani? Szerinted? Vagy már annyira szanaszéjel van minden, és már annyira nem tudod, hogy... Tehát teljesség igényével lehetne egy ilyen könyvet csinálni?
Hát mindig meg lehet próbálni, és nyilván mindig, minden esetben van egy határ, hogy mi az, ami fontosabb, és mi az, ami kevésbé fontos. Sok száz vagy pár ezer festményt alkottam már, rajzot, nagyobb, kisebb, ilyen-olyan olaj vagy akrilképet. Nyilván ezeknek valamennyinek a felmutatása, a bemutatása nem teljesen lehetetlen talán, mert ezek meg vannak dokumentálva jó minőségben az én számítógépemen és egyes tárolókon. Hogyha netán oda is még befurakodna valaki, és ott is megpróbálna letiltani, persze soha se tudjuk. Hát mindig van mindenféle meglepő dolog, de tulajdonképpen majd, hogy nem lehetne egy ilyet összehozni. Fizikai valójában ezeket a képeket összegyűjteni viszont már sokkal nehezebb volna, mert van néhány, amelyik külföldre került, van, amelyiknek a nyomon követhetetlen mondjuk a helye vagy az útja, mert mondjuk az egyik vagy a másik galérián keresztül lelt új tulajdonosra. Úgyhogy hát
figyeled az ezeket viszont... az aukciókat? Bocsánat, hogy csak érdekel, hogy ezek érdekelnek-e, hogyan az aukciókon megy fölfele az ára?
Én itt-ott megnézem, hogy milyenek az aukciós anyagok, mert minőséges képek kerülnek sokszor elő. Most is megtekintettem a Kieselbach aukciós kiállítását, amelyik hát nagyon szép, nagyszerű, de az én világom és az én képeimnek úgymond az értékesítés az nem aukciókon történik alapvetően, hanem vagy galériákból, vagy műteremből leginkább.
Hol akartam kérdezni? Te se tudod.
Hát, hogy vagyok.
Hogy vagy?
Nagyon jól vagyok, és igyekszem jól is maradni, bár ezt a svejki bárgyú módon és minden áron jól érzem magam, feelinget nehéz néha megtartani.
De érdekes, hogy ezt mondtad, hogy egyszer, mert ezt kevesen kérdezik meg tőled, mindenki azt gondolja, hogy te jól vagy, mert hogy ilyen könnyen tudod ezeket a kis jelenkorunk tragédiáit ábrázolni.
Hát feltételezik, persze mindig vannak olyanok, akik beszólnak, akik morognak, akik nem feltétlenül jó egészséget
tudod,
kívánnak.
Tudod, mit gondolok? Bocsánat, azt hiszem, hogy mindig, mert én azt gondolom, hogy lepattan rólad, de nem pattanhat le rólad.
Hát nézd, egy fokig nyilván az emberről lepattan, vagy védekezik, vagy másfelé irányítja a figyelmét. Megpróbálok elmenekülni az alkotás folyamatába, új témákon gondolkodok, új személyekkel kapcsolatban keresek anyagokat, olvasok, hallgatok dolgokat. Nyilván nem esik az embernek jól, hogyha negatív véleményt kap, még akkor is, hogyha esetleg egy tornatanár mond róla valami dehonestálót, vagy akár máshol onnan szűrik ki a dolgait egyszerűen azért, mert nem értik meg, vagy mert félnek attól, hogy majd abból baj lesz. És hát nyilván ez az öncenzúrás reflex, ez valahol a régi időkből maradt át, maradt itt köztünk ez az utóbbi 50-70, 100-150, 300-8 ezer év szocializációja során, és hát ez a legveszélyesebb, amikor az emberek inkább nem beszélnek valamiről, nehogy baj legyen belőle, vagy akármi félreértés, mert hát a legjobb, hogyha nincs semmiből baj.
Milyen érdekes, hogy ezt mondod, erről amúgy is akartam beszélni, és az öncenzúráról szeretnék is majd a rövid szünet és a tudósok szám után, de ugyanide egy gondolat. Beszélgettem egy idős barátommal, aki színházrendezőként végigélte az előző rendszert, és ott volt közel azokhoz az eseményekhez, amikről már csak a történelemkönyvekből olvasunk, és mondta, hogy volt egyszer egy ilyen ülés, ahol ott volt az acélelvtárs, meg ott volt a nem tudom ki, igen, ilyen magasrangú politikusok, és követelte az talán író, mindegy, egy akkori művész, hogy követeljük vissza a cenzúrát, mert hogy akkor nem volt. És mi az, hogy követeljük vissza a cenzúrát? Azért, mert az öncenzúránál veszélyesebb nincs. Mert ha nincs cenzúra, akkor van öncenzúra. Ezzel egyetértesz?
Hát sőt, hogyha nem tudjuk, hogy mi igazából a tilos, akkor tényleg nem tudjuk, hogy mi az, amit megtehetünk, mik azok a határok. Na most tulajdonképpen egy teljesen szabad társadalomban élünk, ahol elméletileg minden szabad, szólásszabadság van, művészeti szabadság van, és így tovább. Na most ilyen elméleti, teljesen szabad körülmények, határok között megállapítani, hogy mi az, amit nem szabad. Én tulajdonképpen a naivitás eszközével próbálok élni, tehát senkinek rosszat nem akarok, lehet, hogy valamit nem is értek jól, vagy úgy, ahogy szerették volna velem elhitetni, hanem rácsodálkozok valamikre. Nyilván itt is azért van ráismerés és rádöbbenés, és nyilván nem hülyék azok, akik ezt értelmezik, de hát milyen szomorú volna egy társadalom, ahol nem lehetne kritizálni, nem lehetne valakit megfricskázni, nem lehetne valami nevetgélni, főleg, hogyha ez minden irányban szinte mérlegen mérve hasonló mértékben történik.